Következő megszólalónk Szilvai Péter.
Köszönöm. Meglepően kevés szó esett itt a sensus divinitatisról, pedig az egész érvelés vagy modell az kompletten a sensus divinitatison áll ebben a könyvben, illetve a Szentlélek belső ösztönzésén alapszik, ami nagyon közeli rokonságban van a sensus divinitatisszal, úgyhogy ezt én most itt egy kalap alatt fogom tárgyalni. Ez az egyetlen cérna szál, amin a komplett modell függ. Ezt a szép latin nevet használja Plantinga, hogy sensus divinitatis, ami egy rendkívül emelkedett kifejezés, azt csugalva, hogy ez valami nagy dolog, hogy mintha ez tényleg valami lenne, egy ilyen bevett és megalapozott, és egy olyan dolog, amit művelt emberek tárgyalnak, akik latin kifejezéseket használnak. Szerintem ez picit ilyen stilisztikai csúsztatás, de inkább a tartalomra szeretnék koncentrálni, és nem annyira a formára. Valójában szerintem elképesztően gyenge lábakon áll ez a jelenség, ez a sensus divinitatis. Érdekes megfigyelni, hogy a könyvben, amikor bevezeti a koncepciót Plantinga, és megpróbál meggyőzni róla, akkor nagyon nagy állításokat tesz. Calvint idézve azt mondja, nem vitás, hogy afféle természeti ösztönként megvan az emberi értelemben az istenség érzékelésének képessége. Maga Isten oltotta értelmünkbe, nehogy valaki is tudatlanságra hivatkozva mentegesse magát. Azt is írja másút, hogy akiben ez a folyamat megfelelően működik, annak bensőséges, részletes, eleven és határozott tudása lenne Istenről. Istennek tudatában lenni, írja megint másút, természetes, széles körben elterjedt, és nem könnyű elfelejteni, figyelmen kívül hagyni vagy megszüntetni. Idézi Pál apostolt, amidőn amellett érvel, hogy a sensus divinitatis esetében mindannyiunkról, az összes emberi lényről beszél. Kifejezetten érvelést épít erre. Aztán megint másút azt írja, úgy hangzik, mintha velünk született lenne, és így az ember már születésétől fogva már az anyamében rendelkezne vele. Ezt aztán egy kicsit árnyalja, hiszen ugye az anyamében még olyan tudással nem annyira lehet rendelkezni, de hogy a képesség a sensus divinitatisra, az valóban már az anyamétől kezdve megvan. Így indít. Aztán később, hogy haladunk a könyvben, fokozatosan visszatáncol Plantinga, és ilyesmi mondatokat ír, hogy például a bűn és annak következményei ezt az Istenről szóló természetes tudást az esetek nagy vagy akár legnagyobb részében veszélyeztették, gyengítették, kisebbítették, elfojtották, elfedték vagy akadályozták. A sensus divinitatis tartalmát illetően korlátozott és részben elfojtott. Maga ez a képesség meg is hibásodhat, és így részben vagy egészben működésképtelenné válhat. Aztán másút azt írja, a szokásos módon akadályoztatva is lehet a sensus divinitatis, és közléseit időnként talán kioldhatja a rossz nevelés. Később, a tipikus esetekben a meggyőződés mértéke minden bizonnyal kisebb lesz a maximálisnál. Továbbá a hívő meggyőződésének mértéke jellemzően időről időre, körülményre körülményre változik. Azt lehet tehát mondani, hogy bizonyos körülmények között elegendő garanciával bír, de az ilyen körülmények valószínűleg nem tipikusak, de egyes keresztények néha egy időre a közelükbe kerülnek. Aztán ismét Calvint idézve azt mondja, hogy e földi életben sohasem megy annyira jól a sorunk, hogy teljesen eltölthetne és elfoglalna a hit. És végül eljutunk oda, szintén szó szerint idézett a könyvből, hogy a legtöbbünk számára Isten jelenléte legtöbbször nem nyilvánvaló. Sokunk számára, legalábbis az idő nagy részében, Isten létezése és jósága némileg homályos és tünékeny, messze nem olyan nyilvánvaló. Tehát eljutottunk onnan, hogy mindig mindenki az anyamétől kezdve oda, hogy hát egyes emberek néha egy időre a közelébe kerülhetnek, bizonyos emberek néha bizonyos körülmények között valamit éreznek, de még azt is rosszul és bizonytalanul. Magyarul van valami bizonytalan érzés, ami vagy van, vagy nincs, és össze-vissza változik, és bizonyos emberekben van, másokban nincs, és ahelyett, hogy Plantinga azt mondaná, hogy ez egy bizonytalan érzés, ami néha bizonyos embereket elfog, és ennyi. Ehelyett elfogad egy komplett, óriási, nagyon specifikus mitológiát, istenestül, szentháromságostul, Jézus megtestesülésestül, kereszthalálostul,
mindenestül, és azt mondja, hogy valószínűbb, hogy ez mind igaz, mint az, hogy hát volt egy érzésem, ami akármi kellemes is volt. Hogy mennyire megbízhatatlan ez a módszer a valóság megismerésére, én szeretnék bemutatni egy alternatív modellt. Ez a sensus cursitatis. Sensus cursitatis, a cursus az futást jelent latinul. Biztosan vannak itt a közönségben, akik szoktak futni. Nagyon sok futó beszámol egy érzésről, amit futás közben élnek át, ami egy ilyen rendkívül boldog, felszabadult és egy ilyen kitisztult elmeállapot. Sőt, rengetegen, akik futnak, azok, ha megkérdezik, hogy miért szeretsz futni, akkor nagyon sokan elsők között említik ezt az érzést, hogy elkezdek futni, egy ideig kicsit rossz, de aztán pedig jön ez a fantasztikus érzés, amikor elönt ez az eufória. Na most én azt állítom a sensus cursitatis keretében, hogy bár a keresztény Isten nem létezik, de Hermész a görög mitológiából egyébként létezik, ő ténylegesen egy létező Isten. Ő az Istenek hírnöke, és egyébként sokszor gyors futóként szokták őt ábrázolni. Egyébként az atlétáknak is, és az utazóknak is az Isten. Sőt, van neki egy tök menő ilyen szárnyas szandálja, amit Héfaisztosztól kapott, hogy még gyorsabban tudjon futni. Tehát én azt állítom, hogy minden emberi lényben van egy kapacitás arra, hogy Hermész valódi létezését meglássa. Hermész elhelyezte bennünk ezt a kapacitást azért, hogy vele kapcsolatba kerüljünk az általa szentnek tartott futási tevékenység közben. És Hermész valóban létezik, és bátorítok mindenkit, hogy csatlakozzon az én hermetikus egyházamhoz. Mondok egy másikat, a sensus infernatis. Ugye a sensus divinitatisnál többnyire arról volt szó, hogy a világ szépségét csodáljuk, a hegyeket, a naplementét, a fákat, a virágokat, és akkor ettől eltölt minket az az érzés, hogy Isten valóban létezik. Mi történik akkor, amikor mondjuk nem a világ szépségét csodáljuk, hanem mondjuk azt látott Pompejben, hogy a vulkán elevenen megsütött egy civilizációt, férfiakat, nőket, gyerekeket, akiknek nem sok esélyük volt, hogy elmeneküljenek. Vagy amikor azt látod, hogy létezik egy élőlény, egy féreg, aminek a lárvája a szemgolyóba fészkeli be magát, és belülről megeszi azt, mert csak így tud túlélni. Vagy amikor a rákkal születő csecsemőt látod, vagy amikor van egy könyv, amelyik emberi betegségeket listáz, és 528 oldal, mert 528 oldalnyi emberi jóllétet károsító jelenség létezik, amiket betegségnek hívunk, és ezeket könyvbe foglaljuk. Vagy amikor azt nézed, hogy az univerzum 99,99999999%-a lakhatatlan sötét sivatag, akkor mélyen belül kialakulhat benned egy mély meggyőződés, hogy bakker, az univerzum egyáltalán nem törődik velünk. A szenvedéseink felé indiferens, nincsen gondviselés, nincsen igazságtétel, igazából egyedül vagyunk. Ez a sensus infernatis. Na most én nem azt mondom, hogy amikor ezt érzed, akkor igazad van. Nem azt mondom, hogy ilyenkor igazad van. Én azt mondom, hogy az ember mindenféléket érez. Néha jól, olyankor derülátó lesz, néha rosszul, olyankor talán pessimista lesz. Mindegy is, hogy mi a szenzuszok oka, az a kérdés, hogy a valóságról elárul-e nekünk valamit, egy ilyen intuitív megérzés. Közvetít-e valamit így a valóságból az elménkbe? És itt térek vissza az episztemológia területére, amiről ez az egész mai vita tulajdonképpen zajlik. Hogy miért is foglalkozunk episztemológiával, miért próbálunk standardeket felállítani benne. Én szerintem azért, hogy a valóság megismerésének megbízható útjait találjuk meg. Fontos-e nekünk, hogy igaz-e, amit elhiszünk? Vagy csak lelki békét, kellemes gondolatokat keresünk? Ha fontos nekünk, hogy olyan dolgokban higgyünk, amik valóban igazak, akkor olyan utakat kell találnunk, amik megbízható utak az igazság keresésére. Nekem az a célom, hogy a lehető legtöbb igaz dolgot tényleg igaznak fogadjam el, és a lehető legtöbb hamis dolgot valóban hamisnak fogadjam el. A hit és a megérzések, mint a sensus divinitatis, amire ennek az egész könyvnek a majdnem komplet érvelése épül, Nem megbízható út az igazsághoz. Szinte nincsen olyan állítás, amit valamilyen hit vagy megérzés alapján ne lehetne elfogadni. Erre még maga Plantinga is hoz példákat a könyvben. A sensus divinitatis sem egy megbízható út. A megérzések bizonyos helyzetekben megbízható utak, de nem konzisztensen megbízható utak, ha az objektív valóságot akarjuk megismerni. Az élet ugyanis nem intuitív. Ha intuitív lenne az élet, akkor a Föld lapos lenne, mert úgy tűnik. A Föld körül keringene a Nap és az univerzum, mert úgy tűnik. Körülöttünk itt nem lennének ilyen levegőben ilyen gázmolekulák, hanem itt így a semmi lenne, mert úgy tűnik. A nehezebb tárgyak gyorsabban esnének, mint a könnyűek, mert az intuitív. A fény elmélete meg a kvantummechanika, na, meg az aztán pláne nem lehetne igaz. És rátérhetnék még a megfelelően alapvető, vagy properly basic modellnek a hibáira, és a könyv egyéb ellentmondásaira, mert higgyétek el, hogy vannak, de elsőnek ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Tamás kérted, hogy a racionalitásra koncentráljunk, én is ezt fogom tenni, illetve a Bálint és a Jenő dolgaira is egy picit fogok reagálni. A könyvnek egy másik alapvetése a sensus divinitatison kívül, ez a megfelelően alapvető, angolul properly basic. Az angol kifejezés ezt csak azért hozom ide, mert sokan, akik esetleg filozófiai videókat néznek, vagy ebben járatosak, azok ezt jobban ismerhetik. Tehát ugye azt mondja a Plantinga, hogy nem mindent propozicionális bizonyíték vagy más állítások alapján fogadunk el, hanem hogy vannak dolgok, amiket úgymond alapvető módon, és hogy ez helyes, vagyis bizonyos esetekben ez helyes, és olyankor megfelelően alapvetőnek hívjuk. Ide tartozik az észlelés, tehát például a saját tapasztalásom, fájdalom, érzéki tapasztalások, stb. Emlékezet, önevidens vagy a priori tudások, ide tartoznak az ilyen logikai egyenlőségek, mint az, hogy 2 + 2 = 4. Ugye Bálint is ezt sorolta fel, hogy a józanész, hogy az érzékszerveink megbízhatóak, és hogy a memóriánk megbízható. Na most, és akkor azt mondja ugye Plantinga erre, hogy a sensus divinitatis is ilyen megfelelően alapvető, vagy properly basic funkció. Szerintem ez az egész rendszer hibás, és komikus, ahogyan minden példa, amit felhoz rá, az olyan, amikről pontosan tudjuk, hogy mennyire megbízhatatlanok. Tehát az érzékszervek, az emlékezet, és idézőjelben az ész. Észlelésnél ugye optikai illúziók, mint a Müller-Lyell illúzió, de végtelenféle optikai illúziót lehetne, biztos mindenki már sokféle ilyet látott. Változási vakság, szelektív figyelem, amit a Simons és Chabris féle híres videóban láthatunk, audio illúziók is vannak, tehát amik a hallást illetik, például a Shepperton, érzékfáradás, mindenkinek van egy vakfolt a szemében, amiről jó esetben lehet, hogy nem is tud. Még az ízlelés is torzít annak fényében, hogy milyen színű és milyen hangú, amit megeszünk. Ez valami, amit tudunk, amit kikísérleteztünk, hogy még az ízlelés is torzít. Vannak propriocepciós, tehát testérzékelési korlátok, hogyha a látásról beszélünk, 10-szer annyi neuron kapcsolat fut a frontális lebenyből vissza a látókérekbe, mint ahány a látókérekből a frontális lebenybe, tehát a világnak 10-szer annyi részét projektáljuk, mint amennyit ténylegesen érzékelünk. Ez az észlelés. Ott van az emlékezés, ott is van Mandela effektus, hamis emlékek, emlékek átírása utólag, forrásamnézia, felidézési hibák, elfojtások, torzítások, stb. A harmadik kategória pedig az a priori józanész, meg ilyesmi. Hát kognitív torzítások garmadája van. Elnézést, hogyha itt az angolból esetleg rosszul fordítottam párat, de megerősítési torzítás, elérhetőségi heurisztika, rögzítési torzítás, túlzott magabiztosság torzítás, csordahatás, kerethatás, status quo torzítás, elsüllyedt költségtorzítás, veszteségkerülés, frissességi torzítás, kölcsönösségi torzítás, attribúciós torzítás, hamis korreláció, hamis konszenzus hatás, halo hatás, Dunning-Kruger effektus, placebo hatás, soroljam még. Mert van még negativitási torzítás, hiperbolikus diszkontálás, csoportosítási illúzió, Semmelweis reflex, csoportosítási illúzió, én ezt mondtam, autoritási torzítás, a szerencsejátékos csapdája, tervezési tévezés, survivorship bias, barnum hatás.
Ez a 358 oldalas könyv, amit az előtt említettél?
ezt a ChatGPT-be beírtam, hogy kérek szépen kognitív torzításokat.
ChatGPT torzításról.
És nem is mondtam hallgattam neki, hogy sokat adjon, és 50-et kiírt. 50-et kiírt szó nélkül. Na és azt mondja Plantinga, hogy a sensus divinitatis is ide tartozik, szó szerint idézem megint, a sensus divinitatis hasonlít az észlelés, az emlékezet és az a priori tudás képességeire. És ezzel szerintem mindent elmondtunk a várható minőségéről. És Plantinga lényegében azt tanácsolja, hogy egyszerűen csak fogadjuk el a megérzéseinket névértéken, mert az jó. Megfelelően alapvetőnek nevezi a sensus divinitatist. És Plantinga egy olyan episztemológiai világba akar elvezetni minket, hogy ilyen standardeket javasol, megint idézek. Keresztény meggyőződésem akkor is rendelkezhet a tudáshoz elégséges garanciával, ha nem tudok jó történeti érvet megfogalmazni a bibliai írók megbízhatósága vagy a tanításuk mellett, és nem is tudok ilyen érvről. Amikor elfogadom az evangélium központi tanításainak igazságát, nincs szükségem ezek mellett szóró jó történeti érvre ahhoz, hogy garanciával rendelkezzek. Nem kell képesnek lennem rá, hogy találjak egy jó történeti vagy bármilyen más érvet Jézus Krisztus feltámadása mellett. A keresztény meggyőződés garanciája nem követeli meg, hogy én vagy bárki más rendelkezzünk ilyen történeti információkkal, nem szükséges érvelni például a Szentírás adott részének szerzőségéről és megbízhatóságáról szóló történetek megalapozott premisszából kiindulva arra következtetve, hogy a szóban forgó rész valóban igaz. A Szentírás önmagát hitelesíti, nincsen szükség történeti bizonyítékokra vagy érvekre sem a kérdéses tanításra vonatkozóan, sem a Szentírásnak az igazsága, megbízhatósága és isteni mi volt a mellett. Ezt az episztemológiai standardet tartalmazza Plantinga modellje. És ami még fontosabb, itt a jelenlegi helyzetünkben, 2024-ben, most képzeljük el, hogy mondjuk egy iszlám dzsihadista ugyanezt mondaná nekünk a saját hitével kapcsolatban. Hogy mit éreznénk, hogyan reagálnánk rá. Tehát azt mondaná, hogy muszlim meggyőződésem akkor is rendelkezhet a tudáshoz elégséges garanciával, ha nem tudok jó történeti érvet megfogalmazni a Korán íróinak megbízhatósága vagy a tanításuk mellett, és nem is tudok ilyen érvről. Amikor elfogadom a Korán központi tanításainak igazságát, nincs szükségem ezek mellett szóló jó történeti érvekre ahhoz, hogy garanciával rendelkezzek. Nem kell képesnek lennem rá, hogy találjak egy jó történeti vagy bármilyen más érvet Mohamed próféta élettörténete mellett. A muszlim meggyőződés garanciája nem követeli meg, hogy én vagy bárki más rendelkezzünk történeti információkkal, nem szükséges érvelni például a Korán adott részének szerzőségéről, stb. A Korán önmagát hitelesíti. Bálinttal én egyetértek abban, hogy az érzéki tapasztalásunk az bizonyos szintű hitelt érdemel. Viszont a világ, amiben találjuk magunkat, abban nagyon sokféle érzéki tapasztalás és megérzés van bennünk. És ezért én azt javaslom, hogy az egyéni érzékek és az egyéni gondolkodás megbízhatatlansága miatt, amit próbáltam példákkal illusztrálni, igyekezzünk mindent több ember által is megfigyelni. Talán ez a valóság alapos megfigyelésének az első számú kritériuma. Tehát megint, ha a célom az, hogy amiben hiszek, az nagy valószínűséggel igaz legyen, ne pedig csak kellemes, hogy minél több igaz dolgot valóban igaznak fogadjak el, és minél több hamis dolgot valóban hamisnak fogadjak el, akkor megbízható módszerek kellenek a valóság megfigyelésére. Ennek az egyik kulcseleme, hogy több ember figyelje meg mindent, mert így a különböző egyéni torzítások, amik ellentmondó információkat adnak, ezeket így ki tudjuk szűrni, és csak a konzisztensen működő valóságképet fogadjuk el valóságnak. És egyetértek itt Miklóssal abban, hogy Isten léte szerintem nem állja ki ezt a próbát.